Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. Kés, villa, olló, laptop, tablet, okosteló nem gyerek kezébe való. Aktualizálja a régi bölcsességet a digitális világra szakosodott pszichológus, aki azt is elmondta a Családi Hétnek, hogy hiába állnak jószerivel, tömegével a fiatalok rendelkezésére a különböző digitális eszközök, ha a gyakorlat azt mutatja, hogy ezek nincsenek jótékony hatással a generáció mindennapi, valós életben használható probléma megoldó képességére. Folytatjuk a beszélgetést Tóth Dániellel, akit a világhálón pszichológus pasiként ismernek a követői.
Ugye említettük az előbb, hogy mondjuk 5 generáció simán él egymás mellett digitális szempontból. Tehát, hogy a baby boomerek szép számmal jelen vannak köztünk, ugye az XYZ, meg az alfák, és hogy minden generációnak megvan kicsit a sajátos hozzáállása a technológiához. Kicsit mindegyik generáció sajátosan is el van veszve másfajta problémákkal küzd, és hogy az egyik legnagyobb probléma ezzel az egész pont az, hogy elszakadnak egymástól a generációk, nem nagyon kommunikálunk. Voltak éppen, bár egyre több a technikai eszközünk a kommunikációra, úgy nagy általánosságban egyre magányosabbak vagyunk, szinte minden generáció képviselői.
Igen, ez talán itt a koronavírus járvány idején észrevehető volt, hogy akkor talán volt valami haszna ennek a kommunikációs lehetőségnek.
Igen, ebben sokat belefutottunk, egy szintig. Tehát, hogy amikor arról volt, hogy be vagyunk felve, és másképp nem tudunk kommunikálni, akkor egy szintig jó volt az, hogy ezáltal tudtunk kommunikálni. De nagyon sokan megkerestek pont ebben az idősávban, amiatt, hogy annál mondjuk a gyereknél, ahol egyébként az iskola, a sport, a foci, az egyebek mellett rendben volt a dolog, így, hogy nem tudott semmi más csinálni, egész nap csak a sorozatok és a videójáték mentett. Egyből az az övezet jött elő, ami egyébként már a problémás, már a függőségbe hajló irány lenne.
Ha már itt tartunk, akkor néhány évtizede egy gyakorló pszichológusnak sem mondhattak semmit az olyan kifejezések, mint az internetfüggőség, a trollkodás, a sexting, a cyberbullying, stb. Ma meg hát kellően gyorsan reagál a pszichológia tudománya változásokra?
Az a nagy helyzet, hogy le vagyunk maradva, de kőkeményen. Tehát a bürokratikus rendszerek alapvetően nem tudják tartani a tempót a technológia fejlődésével. Tehát, hogy tény, hogy nagyon sokan úgy jutnak el hozzám, mondjuk egy ilyen problémával, hogy előtte, mint a flipper automatában a golyó, ide-oda küldözgetik őket, mert nem nagyon foglalkoznak ilyen dolgokkal legtöbb helyen, ahova fordulnának egyébként, ahol megszólták, hogy segítséget tudnak kapni. A pszichológusok zöme sajnos közben van ezzel a témakörrel kapcsolatban, hiszen azért is, mert mondjuk ők maguk is az X vagy a baby boomer idősebb generációból kerülnek ki, nem kerültek kapcsolatba ezekkel a dolgokkal, nem követik ezt, nem napra készek. És ténylegesen maga a szakma egy jó 20 éves lemaradásban van. Vannak kutatások, persze vannak napra készen, újabb napról napra hihetetlen kutatások jönnek ki, de hogy amíg ez végig csorog a szakmán, amíg eljut mondjuk egy iskolába, egy iskolapszichológushoz, amíg eljut egy egészségügybe, egy kórházban dolgozó pszichológushoz, az sok idő. És én életemben azt látjuk, hogy az oktatásban, az egészségügyben, mindenhol ezekben a rendszerekben nagyon komoly lemaradások vannak, hiszen most 2018-ban volt azt hiszem az első valamilyen diagnosztikai kinyilatkoztatás a videójáték függőséggel kapcsolatban. Úgy, hogy ez már 20 évvel korábban is aktuális lett volna. És még most is gyerekcipőben van, és sokan támadják, hogy pontatlan és finomítani kellene, stb.
És akkor, ahogy ön fogalmaz, tehát mire lecsorog a mindennapokba, sok idő eltelik, és akkor általában már a problémáról beszélünk, de mondják sok mindenre, hogy a megelőzés az könnyebb, mint a kialakult probléma kezelése. Ez ebben az esetben is igaz?
Könnyebb lenne, csak a megelőzésre ugye még nem fordítunk figyelmet. Az egyik fő veszőparipám a megelőzés, tehát az ismeretterjesztést azért csinálom, mert hát persze ezerszer könnyebb elé menni a problémának, csak hogy addig, amíg mondjuk egy szülő nem látja, nem érzi a bőrén a problémát, hanem azt a kényelmet érzi, hogy csendben van a gyerek, amíg nála van a kütyű, addig nagyon nehéz arra ösztönözni, hogy változtasson ezen a dolgon. Amikor már azzal keres meg a szülő, hogy a mit tudom én, 10 éves gyerekét képtelen felállítani a számítógép elől, akkor már sokkal nehezebb ezen a rendszeren korrigálni.
Na de hogyan lehet megelőzni hatásosan, hogy egy fiatalon elhatalmasodjon a kütyű használata, a videójátékok bűvölete például?
Hát nagyon fontos szempont például a keretek tartása. Tehát, hogy bármennyire szórakozható az a videójáték, vagy bármi van, hogyha születik egy megállapodás mondjuk szülő gyerekek között, hogy a teszem azt 15 éves gyerek maximum napi 2 órát játszhat, most mondtam valamit, akkor ez a 2 óra tartva legyen. És ne csak egy ilyen kimondott dolog legyen, ami eltelik a napi 2 óra, aztán lehet, hogy még nem tudom, este, amikor már a szülők lefeküdtek, akkor a gyerek még hajnalig játszik tovább.
És fontos a példamutatás is, ahogy a beszélgetésünk elején.
A példamutatás nagyon fontos, a keretek tartása nagyon fontos. A tudatosság, hogy a szülő képben legyen, hogy mit csinál a gyerek egyáltalán. mivel játszik, milyen az a játék, milyen élmény az neki. Ezekről ugye beszélgetni kellene. Ahogy a szülő beszélget adott esetben arról, hogy mi történt aznap a gyerekével, mi történt az iskolában, és így tovább, ugyanígy kellene voltak éppen beszélgetni arról, hogy milyen videót nézett aznap a YouTube-on, milyen játékkal játszott, mi történt, mert hogy ugyanolyan intenzív élmény tud lenni egy fiatalnak bármilyen, ami a digitális térben történik. Tehát ha elér egy sikert, megnyer egy csatát egy videójátékban, az tud olyan intenzív lenni, mint hogyha az iskolában kapná egy ötöst. Sőt, hogyha ha őt lájkolják, megosztják, vagy éppen támadják, bántják a virtuális térben, az ugyanolyan intenzív élmény tud lenni, mint hogyha a fizikai valóságban történne. És majd a gyerekeknek van egy ilyen rejtett második élete, amire sokszor nem látnak rá a felnőttek. Tehát, hogy ülnek az iskola padban, a tanár azt látja, hogy látszólag minden rendben, de közben a matek óra alatt szanaszét cincálják a klárikát a virtuális térben. Rendkívül gonosz kommentekkel. És ebből ugye nem látszik semmi. Legfeljebb az, amikor a klárika sírva kiszalad, vagy másnap nem jön be az iskolába.
Önnek tudatos módszer erre, hogy pszichológusként éppen az online térben mondjuk így támad, tehát hogy azokon a vizeken, ahol belefuthatnak az ön munkájába, az ön tanácsaiba a fiatalok?
Hát azon is tudatos volt, hogy szerettem volna, hogy minél inkább elérhető legyen maga az információ, szerettem volna, hogy minél több ember ezzel is a maga a lehetőség, vagy a tudatosság koncepciója. De személyesen is ugyanúgy szoktam dolgozni, tehát előadásokat szoktam tartani, ahol csak lehet, rendezvényeken, iskolákba, tulajdonképpen mindenfelé megyek, ahol nyitottak ezekre a dolgokra. De nagyon fontosnak éreztem azt, hogy igen, ne csak a fizikai térben dolgozzak, hiszen, hogy ahogy említettük, pont a fiatalok jellemzően elsődleges közegben inkább az online térben mozognak.
És arról is volt szó, de csak érintőlegesen a beszélgetésünkben, hogy a túlzott virtualitás közben a háromdimenziós világ ugye háttérbe szorul, tényleg?
Abszolút. Ez minden problémás viselkedésnek az egyik ilyen hátulütője, tehát hogyha valaki, nem tudom, teszem a szerencsejáték függőségbe vonyolódik, akkor az ugye a fizikai valóság kárára történik, nem csak anyagi szempontból, hanem azért elhanyagol más dolgokat. De hogyha valaki, teszem azt, a munkájában lesz túlságosan szerelmes, és ott alakul ki egy ilyen idézőles függőségi viszony, akkor az nagyon könnyen megy mondjuk a család, vagy az egészség rovására. Tehát amikor valami túlzásba veszünk, akkor az sajnos más, akár fontosabb dolgok kárára megy, és amikor fiatal elkezdi hanyagolni önmagát, az evést, az alvást, barátokat, tanulmányokat, később munkát, párkapcsolatot, azért, hogy a digitális szenvedélynek hódoljon, akkor az bizony mindig egy ilyen felkiáltója.
Nem tudom, hogy emlékszik-e esetleg rád, nekem egy példaértékű történet. Néhány éve történt, hogy egy fiatalokból álló baráti társaság elment túrázni a főváros tőszomszédságába. Tehát egészen közel ide a budai hegyekbe. Igen, nem, de eltévedtek, és kezdett rájuk sötétedni, na és akkor a szorult helyzetükből egy telefonhívással vágták ki magukat, és a rendőrök menekítették ki őket. Mondom, nem dzsungelről beszélünk. Ezt nem tartja elkeserítőnek? Hát ráadásul a mai telefonokat térképként, zseblámpaként, iránytűként is lehet használni. Számomra a történet mindennapi életre valóságot kérdőjelezi meg. Mit mond önnek?
A gyakorlat gyakran azt mutatja, hogy ez a fajta ilyen általános talpra esettség, életre valóság, ez a oldjuk meg a problémát, gondolkodjunk, ez nem erősödött az elmúlt években. Tehát hiába van ott az eszköz, hogyha az ember nem úgy nyúl hozzá, hiába van lenne ott a térkép a telefonomon, hogyha eszembe se jut, hogy ezt lehet használni. És erre nem egy ilyen eset volt konkrétan, hogy amerikai eset jutott most eszembe, hogy bent rekedtek fiatalok talán csatornában, és ott is még csak odaig sajtottak el, hogy segítséget kérjenek, hanem csak posztolták a neten valahova, hogy bent rekedtünk, és aztán folytatták tovább a szörfölést a telefonon, csak aztán látta valaki ezt a posztot, és végül úgy mentették ki őket. Lehet fokozni.
Na hát akkor a beszélgetésünk végén ön az egyik közkedvelt online oktató videójában azt mondja, hogy kés, villaholló, laptop, tablet, okosteló nem gyerek kezébe való, vicces a mondás, de mennyire gondolja akkor tehát komolyan?
Ezt mindenképpen megszívlelendőnek gondolom, minden szülő számára.
Tóth Dániel pszichológust hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Sánt András, viszont hallásra!